reggeli személy.
Szent Ivány István van velünk, volt külügyi államtitkár, európai parlamenti képviselő, volt szlovén nagykövet, nem mondom tovább.
Elég ennyi. Jó reggelt kívánok.
Hát a lengyel választásról beszélünk, a lengyel elnök választásról. Elég szomorú történet ez, részint azért, mert tényleg nagyon szoros volt a küzdelem, és óriási volt egyébként 71% fölötti a jelenlét a választásokon, hanem azért is, mert egy ilyen nagyon nem stabil Lengyelország, amiről nem lehet tudni, hogy most akkor jönnek új parlamenti választások, tehát mi lesz a kormánnyal, amellyel szemben hát valódi keresztes háborút hirdetett meg az új elnök, aki majd augusztusban lép hivatalba. Egy olyan Lengyelországról beszélünk, amelyik az ázsiója nő Európában, főleg ugye katonai szempontból, és hát van itt a szomszédban egy olyan agresszív természetű állam, amivel jobb vigyázni Európának. Úgyhogy itt többről van szó, gondolom, mint egy egyszerű belpolitikai történésről.
Egyértelműen. Tehát ez ugye nagyon rossz hír Lengyelországnak, de legalább annyira rossz hír Európa számára is. Ugye a lengyel tét az világos, az elsősorban a kormány számára és a kormány támogatói számára rossz hír, mert eddig is Duda elnök, ugye a korábbi, a mostani elnök akadályozta mindenben a kormánynak a reformtörekvéseit, de hát Navrovszky ennél keményebb vonalat hirdetett meg. Tehát gyakorlatilag nem fogja tudni végrehajtani a programját, sőt, abból szinte semmit a kormány. Ez összefügg azzal, hogy Lengyelországban az középerős elnöki mandátum van, ami azt jelenti, hogy az elnök, az, ha megvétóz egy törvényjavaslatot, akkor azt már csak 60%-kal, 3/5-ös többséggel írhatja felül a Szejm, már pedig a kormánynak csak 55%-a van. Tehát gyakorlatilag mindent meg tud vétózni. Ugye az egyik főígérete volt, és sokakban ez egy nagy csalódást kelt, tehát a kormányik főígérete volt, hogy liberalizálni fogják az abortusz szabályokat, amik Európában legszigorúbbak, ezt még az előző PiS kormány vezette be. Egyébként a nők kétharmada az ezt nagyon támogatja, ezt a liberalizálást, és ebben nagyon bízott is a Demokratikus Centrum, hogy emiatt sikerült győznie. Hát ez most füstbe ment terv. Hát ebből nem lesz semmi, mert az elnök ezt biztos, hogy meg fogja vétózni, és ők ugye nem tudják felülírni a parlamentben. Na most azért az egészet, ha elemezzük, akkor tegyük hozzá, hogy nyilván van ebben némi csalódás is a választók részéről, csalódás a kormányban, amit részben okozott az, hogy szinte mindent megvétózott az eddigi elnök, és ezt fogja tenni a következő is. Részben pedig hát az is igaz, hogy ez egy nagyon heterogén koalíció. Ez összességében 4 párt alkotja, és ebben van egy tőzsgyökeres virtégli baloldali párt is. Ugye a főerő az egyértelműen a PO, a Polgári Platform, ez egy liberális konzervatív erő. De ahhoz, hogy többséget tudjon szerezni, ahhoz szüksége volt egy az úgynevezett harmadik útra. Ez egy meghatározhatatlan párt, ennek az elnöke Holovnya, aki a Szejm elnöke, és hát aki eléggé leszerepelt a választásokon, hiszen 4,5%-ot kapott az előző fordulóban, az elnök választáson. Neki még 15%-a volt a parlamenti választásokon 2 évvel ezelőtt. És hát ugye ott van a PO a maga liberális konzervatív többségével, tehát nehéz összeegyeztetni a programokat, vannak is belső viták, és hát sokan attól tartanak, hogy ez a választási vereség, ez a kormány fölbomlásához is vezethet, és új választások kiírásához, és hát ilyen szempontból nem áll jól most a Demokratikus Centrum, mert a jelenlegi adatok szerint azt is szorosan ugyan, de azt is elbukná. Most az európai tét az persze más, az nagyon nyilvánvaló. Az európai tétben megint megjelenhet az európai szintéren egy markánsan populista jellegű, hát egyelőre csak az elnök, akinek azért van befolyása, de ha fölbomlik a kormány, akkor akár egy új kormány is, és ezzel megint lefékeződhet az az ígéretesnek induló folyamat, ami az elmúlt másfél évet jellemezte, ahol valóban Lengyelország nagyon fölértékelődött, és szinte a motorja volt az európai új identitásnak, amelynek nagyon erős része az, hogy Európát meg kell védeni, Európát önálló lábra kell állítani, Európának szembe kell szállnia az orosz fenyegetéssel, de adott esetben az amerikai lépésekre is reakciót kell adni. Tehát ugye az autonómia az egyértelműen Trump elnökre adott reakcióként értelmezhető. Na most a Navrovszkynak a viszony, ez minden bizonnyal más lesz, bár abban ők is eltökéltek, hogy az oroszoknak nem engednének, de Trump elnökkel kifejezetten szoros és közeli a kapcsolatuk, tehát Navrovszkit még mint jelöltet fogadta a Fehérházban Trump elnök. És a CPEC varsói találkozóján, csak mellékesen jegyzem meg, hogy sokkal jelentősebb felhozattal volt, mint egy héttel később Budapesten. Ezen a találkozón ugye Kriszti Noem, a belbiztonsági miniszter, aki egyben az egyik kedvence Trump elnöknek is jelen volt, és ő is hitettett Navrovszki mellett. Tehát ők abban nem biztos, hogy partnerek lennének, ami most formálódik, hogy legyen egy önálló, erős, autonóm, stratégiailag autonóm Európa.
A trumpizmusa az új elnöknek nem jelentette mégis engedményeket Moszkvának, amennyiben Trumpnak marad. Hát láthatóan ugye mióta hatalomra került ez a politikája, hogy Moszkvának engedni kell, engedékeny módon kell viselkedni vele kapcsolatban, vagy olyan hiedelmek miatt, hogy leválasztható Kínáról, vagy azért, mert Trumpnak egyszerűen szimpatikus az erős ember.
Igen, Trumpnak szimpatikus az erős ember, és ő üzletelni is akar. Itt látszik, válik nyilvánvalóvá, hogy egy üzletemberi mentalitás a világ első számú pozíciójában, vagy legerősebb elnöki pozíciójában rendkívül veszélyes, mert ő mindent üzleti alkunak tekint. Márpedig itt stratégiai érdekekről van szó, ezt nem lehet alárendelni pillanatnyi üzleti sikereknek, vagy üzleti eredményeknek. Tehát ez egy veszélyes dolog, félő. Most amitől még sokan félnek, hogy azért ő most nagyon erős támogatást kapott a szélső jobb oldaltól, a Konföderáció nevű párttól, akiknek viszont volt egy 12 pontos ultimátumuk, amit ugye nem fogadott el Navrovszki, de a támogatást elfogadta, és a 12 pontos ultimátumban benne van, hogy Ukrajna támogatását le kell állítani. Ugyan nem azért, mert az oroszoknak akarnak engedményt tenni, legalábbis nem ezt mondják, hanem azért, hogy a rendezetlen történelmi számlát, ami most az ő szemükben a II. Világháborús ukrán-lengyel viszony, hogy azt valamilyen módon rendezni kell. Nem mondják meg pontosan, hogy hogyan, mit kéne tegyen Ukrajna, de ő szerintük 100 000 lengyelt mészároltak le az ukránok a II. Világháború alatt. Hát ezt történészek nem igazolják így pontosan a számszerűséget, de tény, hogy nagyon sok atrocitás történt lengyelekkel szemben. Ez igaz, de hát most ezt zárójelbe kéne tenni, mert sokkal nagyobb veszély van, mint az 80 évvel ezelőtti konfliktus, ugye a II. Világháborúban. Tehát van egy ilyen erő, ami ott áll támogatóként, és hogyha új választásra kerül a sor, amit sajnos most már nem lehet kizárni, akkor nagyon szükségük lesz a konfederációra, akár mint koalíciós partnerre is a PISZ-nek. Tehát itt hosszabb távon benne van az a veszély, hogy itt nagyon meg fog változni a külpolitikája Lengyelországnak. Ez persze csak akkor következhet be, hogyha új választás lesz, és azt megnyeri a PISZ és a Konföderáció koalíciója, de ma már a tegnapi eredmények fényében ezt sajnos nem lehet kizárni.
Tusk, úgy látom a híroldalak alapján, hogy még nem szólalt meg. Hát nagyon nehéz,
igen,
hogy mit mondjon. Nyilván minden koalíciós partnerével egyeztetni kell, hogy akkor most mi lesz. Feloszlunk, mindenki megy haza, vagy mi lesz? Meg végigcsináljuk, de mit?
Hát mit csinálunk végig? Képesek-e végigcsinálni? Igen, ez itt a nagy kérdés valóban, hiszen ők nagyon reménykedtek abban, hogy Trafskovszki nyer, a varsói főpolgármester, és akkor végre hozzáláthatnak a programjukhoz. Mert hiszen kész programjuk van sok-sok elképzeléssel, amit elkezdtek, de ezeknek egy részét be se terjesztették, mert már eleve tudták, hogy reménytelen. Más részét ők beterjesztették, és vétózott az elnök. És ez nem fog megváltozni. Ezt látszik, hogy Navrovszkival már nem lehet alkut kötni, mert ő már egyértelműen arra megy, hogy bukjon meg a kormány. Tehát ő azt szeretné, hogyha egyszínűvé válna a lengyel vezetés. Most ugye egy kényszerű társbérlet volt az elmúlt másfél évben, és ez folytatódik.
Domány Andris, akivel reggel beszélgettem, aki ugye volt lengyel tudósító is.
És igen, nagyon is ért hozzá.
Azt mondta, hogy már az is probléma, hogy nem tudja elképzelni, hogy fog ez a két ember rövid időn belül is akár egy légtérben tartózkodni, Tusk ugye, és Navrovszki, mert amit a kampányban folyt, egymás legyilkozatása, meg egymás lebűnözősé, mindegy, stb. Stb. Különben is Navracsics láthatóan egy ilyen lobbanékonyabb, durvább ember.
Mind Duda, sokkal, így van.
Sokkal durvább ember. És hát nem rejti véka alá, hogy ahogy ön is mondta, szét akarja taposni a kígyó fejét, a kígyó feje pedig maga Tusk.
Igen, ez így vált, az ő jellemrajzához azért tegyük hozzá, hogy korábban foci huligán volt, akárcsak György Szimjon, a román elnök jelölt, aki hát persze szerencsére nem nyer, de ő se sokkal maradt le az elnökválasztásban. Amatőrökkel vívó, hát ugye azért ez jelez valamit a személyiségről. Hát a múltjának nagyon sok kétes pontja van, ugye azzal is megvádolták, hogy biztonsági őrként, mert úgy kezdte, most ugyan történésznek van elkönyvelve, de valójában egy biztonsági őr volt sokáig, és ott Szopotban prostituáltakat futtatott, volt egy nagyon kínos kétes lakás ügye is, tehát egy nagyon furcsa ember, és ezeket az ügyeket természetesen a kampányban bőven az ellenfelei a szemére vetették, tehát valószínűleg ezért ő törleszteni akar. Ez nyilvánvaló. Én azt gondolom, hogy vele igazából együttműködés nem lesz. Ez teljesen egyértelmű. Látszik, hát ahogy fogalmazott szerkesztő, el akarja taposni a kígyó fejét. Ugye azzal vádolták folyamatosan Tuskot és a kormányt, hogy a németek szolgai kiszolgálója. És ezt tudni kell, hogy a lengyel politikában a németek ugyanazt a szerepet töltik be, mint Magyarországon Brüsszel. Tehát mindenért a németek hibásak, a németeket hibáztatják mindenért. Aki a németekkel együttműködik, az áruló, az szembeszáll. Ami azért döbbenetes, hát persze a brüsszelezés is ugyanígy döbbenetes, mert Lengyelország, Németország nélkül összeomlana. A legnagyobb befektetők Németország, Lengyelországban, a legnagyobb kereskedelmi partner, épp úgy, mint nekünk, lengyel áruknak az egyharmada Németország, mert 2 millió lengyel dolgozik Németországban, akik ott munkavállalók. Tehát ez a német ellenesség, ez egy teljesen abszurd dolog, de hát persze a magyar brüsszel ellenesség is teljesen abszurd dolog, de működik. Legalábbis a társadalomnak az egyik felében. Na most érdekes a választások kapcsán látni azt, hogy gyakorlatilag két Lengyelország van, és szinte pont fele-fele arányban van meg elválasztva. Tehát hol az egyik egy kicsit több, hol a másik, ugye két éve az országgyűlési választásokon az Európa Párti nyugatos, nyitott Lengyelország győzött, szintén elég szoros küzdelemben, most pedig a másik fele Lengyelországnak. Tehát van az európai Lengyelország, akiket ők úgy szoktak a lengyelek jellemző, ők a nyertesek. Tehát azok, akik nyertek azzal, hogy Európához csatlakozott Lengyelország. Bár az én véleményem szerint egész Lengyelország nyert, de látványosabban nyertek a nagyvárosok lakói, a vállalkozók, az értelmiségiek, azok, akiknek lehetőségeket nyújtott Európa. És nem érzik magukat nyerteseknek, azok, hogy szerintem persze szintén nyertesek, itt a lengyel politikai vitákban transferosztályoknak neveznek. Transfer, ugye ez a szociális transfer, az ez, tehát akik azért abból élnek, hogy a nyugdíjasok, a mezőgazdaságban dolgozók, a mezőgazdasági támogatásokból, meg a segélyeken élők, meg azok, akik vesztesnek érzik magukat, ez két külön világ. És még látsz, és ilyen szempontból nem biztos, hogy a legszerencsésebb választás volt Traskovszki, mert ő nagyon személyében nagyon megtestesíti ezt a modern Lengyelországot, amit nagyon elutasít a másik Lengyelország. Tehát ő Varsó főpolgármestere, ugye Varsó eleve bűnös város Lengyelországban, épp úgy, mint Budapest Magyarországon, Varsó és Krakó, ezek a rebell és liberális városok. Ugye Traskovszki még liberálisabb is, mint a polgári platform, amelyik indította. Ő annak ugyan alelnöke, de hát ő az, aki az LMBTQ szervezetekkel szemben is megengedő, megvádolták, hogy vegetáriánus, kerékpár. Az abszolút. Hát a Lengyelországban azt, hogy valaki vegetáriánus és kerékpározik, az már azt jelenti, hogy gyanús. Az már nem igazi lengyel. De persze, tehát itt ezek nagyon erős ellentétek a lengyel társadalmon belül. 4 nyelven beszél Traskovszki, egy értelmiségi családból származik, egy főorvosra volt a szülei.
Netesség tetézni, mondaná rá az ember.
Hát igen, netesség tetézni. Tehát megtestesítette ezt a sikeres Lengyelországot, ezeket az intelligens Lengyelországot, és ez nagyon zavaró volt. Ugye Navracsics egészen más közegből jön, az édesapja egy esztergályos volt, munkásosztályi környezetből, Gdanszból származik. Tehát ő ő kicsit olyan, mint a Vance az amerikai politikában, tehát ő az one of us, egy közülünk típusú ember, akinek hát mondom, a múltja is ilyen, foci huligán is volt, biztonsági őr is, tehát nem az elithez tartozik, és ezt nagyon ki is építette. Most van egy másik nagyon érdekes dolog, amit sokan megfigyeltek a lengyel választásoknál, hogy a Lengyelország harmadik felosztása, ami ugye a 18. század végén volt, az a mai napig Lengyelországon belül egy politikai tényező, ami alakítja a választásokat. Szinte pontosan követte azt a vonalat a Navrovszkinak a támogatottsága, ahol egykor az orosz cári birodalom határai húzódtak, míg a porosz, illetve az osztrák, meg az osztrák-magyar monarchia, tehát a Galícia és a Szilézia, az pedig nyugatos. Az szinte egészében a demokratikus centrumra szavazott, a kelet-Lengyelország viszont nagy részben, ez elmaradottabb is egyébként persze a kelet-Lengyelország, az nagy részben Navrocki támogat. Ugye a nagyvárosokat egyértelműen Traskovszki nyerte, viszont a kisvárosi, falusi szavazókat, azokat viszont Navrocki tudta megszólítani. Tehát érdekesek ezek a párhuzamok, mert azt hiszem, hogy ebből szerkesztő is érzi, hogy vannak párhuzamok a magyar és a lengyel politikában. Jó, nálunk nem volt orosz megszállás, de vagy orosz birodalmi rész, De még ez is mai napig hatása van, tehát gondolkodásmódra, az mentalitásra meghatározóbb azon embereknek a gondolkodás, akik ott éltek, és más azok ki, akik az osztrák-magyar monarchia vagy a Poroszország területén éltek.
Hát nyilván az is számított Magyarországon például, hogy a Habsburg birodalom dunántúli terjeszkedése, vagy a török birodalom alföldi jelenléte. Vagy mint sokan mondják, hogy tulajdonképpen a nyugat, ahogy Nagy Károly kialakította, azóta is úgy van a Lajta határa.
Igen, hát az volt valóban a Frank Birodalom határa.
Jó.
Itt az soha nem terjedt ki Lengyelországra, ez igaz, meg Magyarországra sem.
Szóval nézzük, hogy Lengyelország szerepe az milyen. Hát elsősorban annak a triónak az egyik tagjaként kell megemlítenünk, amiben ugye Németország, Franciaország és Lengyelország van. Ő ugye ez a willingness trió.
Igen.
Tehát az akar, hogy mondják ezt?
Hajlandók, vagy tetve
készek. Kész vagyok.
Igen.
Hát részint föllépni Oroszország ellen, részint pedig valamiféle reformmal újabb életre galvanírozni az Európai Uniót. Külpolitikailag azért, ha a Tusk kormány megmarad, akkor van mozgástere, nem?
Igen, tehát külpolitikában az igazság, hogy az elnöknek eléggé korlátozott a hatása. Egy dologban tud nagyon komolyan beleszólni, és ebbe bele is szól, ugye a nagykövetek kinevezése. Tehát idáig egyetlen nagykövetet nem tudott kinevezni a Tusk kormány, mert nem volt hajlandó Duda aláírni a megbízó leveleket, ugye ezt a köztársasági elnöknek kell, és ez valószínűleg folytatódni fog. Ez azért nehezíti, szűkíti a mozgást, bár persze mindenkit lecserélte a kormány, és ügyvivőket küldött ki, ahogy itt most Budapesten is ügyvivő van, azt nem tudja megakadályozni, de hát ez azért presztízsveszteség. De a külpolitikában továbbra is a fő meghatározó a kormány. Tehát ha megmarad a kormány, akkor azért a külpolitikában nem várható változás, és egy új kormány esetében is Oroszország kapcsán én nem számítok változásra, mert ez a lengyel társadalomban azért nagyon mélyen benne van az Oroszországgal szembeni fenntartás. Ugye ebben benne van Katiny, benne van az orosz cári birodalmi megszállás, benne van a 18-20 körül, amikor a vörösök meg akarták foglalni Lengyelország, ugye akkor a Bug partjáig jutottak, Varsó határa alatt fordították meg a lengyelek őket, tehát kis ilyen, ők is szovjet-szocialista köztársaság lettek. Ez volt Pilsudski nagy érdeme, ami miatt őt, bár nagyon ellentmondásos személyiség, mai napig nagyon tisztelt.
Hát azért a kimaradást a szovjet birodalomból nem tudták meg spórolni, mint egy viszont.
Hát azt egyikünk se tudta, igen, a végén, de azért más dolog úgy benne lenni, hogy ők meg mi voltunk benne, és más, mint szovjet-szocialista köztársaságként benne lenni. És akkor azért nem csak 40 év, hanem 80 év lett volna, vagy 70 év ez. Tehát azért nyertek valamennyit ezzel. Igen, tehát valóban azt lehet mondani, hogy a külpolitikában van mozgástér, de hát reméljük, hogy marad a kormány, mert ha nem marad, akkor teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi lesz.
Az jutott eszembe közben, hogy ugye Lengyelország sokkal közvetlenebbül számít harcoló országnak, legalábbis az oroszok szemében, Ukrajna támogatása miatt, meg hogy ugye az amerikai fegyverek jó része is, meg a nyugat is, tulajdonképpen lengyel területre megy át.
Abszolút. Hát ott van a főbb bázis, a Rzeszów-ba, egy nagy katonai bázis és repülőtér, és onnan szállítják át.
Tehát, hogyha a lengyel kormány azt mondja, hogy kérem szépen, veszélyhelyzet van az ukrán háború miatt, akkor rendeletekkel tudnak kormányozni, nem?
Igen, ez megtehet. Na hát igen, ez a magyar modell. Hát ez megtehető, ez valóban így van. Most az más kérdés, hogy sajnos emiatt az alkotmánybíróságot sem tudták átalakítani, ugye, mert ezt is visszadobta az elnök, és az alkotmánybíróság ez sajnos ott megakadályozhatná, mint hogy itt is megakadályozhatná, akarná, csak hát itt nem akarja. És ott viszont feltétlenül ezt megakadályozná, de valóban ez egy megoldási lehetőség lenne arra, hogy a programját megvalósítsa. Háborús veszélyhelyzetre hivatkozva, amivel egyébként most Trump elnök is kísérletezik, hogy a vámokat be tudja vezetni, mert ugye a bíróság fölfüggesztette a vámét, azt mondja, hogy ez kongresszusi hatáskör, ez nincs joga az elnöknek, és akkor a veszélyhelyzetre hivatkozva azt mondja, ugye van ilyen az amerikai alkotmány, és azt hiszem 90 napra, hogy akkor viszont bármit megtehet, ha háborús veszélyhelyzet van. Hát persze Amerikában miért van háborús veszélyhelyzet, ez nehéz elmagyarázni.
Hát a déli határos szoktak hivatkozni. Ja, igen.
Hát de ez nem egy igazi háborús. Hát körülbelül annyira van, mint nálunk.
Igen. Nézzük akkor Ukrajnát magát, meg a legutóbbi fejleményeket. Hát nagyon sok fejlemény nincs, mert volt egy nagyon, nagyon kemény ukrán akció, amikor 41 vagy 42 bombázó repülőgépet sikerült kinyírni. Állítólag több mint 30%-át a orosz készleteknek.
Igen, a stratégiai bombázóknak, a hosszú távú nagy stratégiai. Hát ez bizony, ez egy nagyon érzékeny vesztesége Oroszországnak, és ez 5 repülőteret érintett, és önmagában nem is csak a repülőgépek elvesztése, hanem a biztonságérzet elvesztése, hiszen ebből az 5 repülőtérből 2 Szibériában volt, egyik Irkutsknál, tehát nagyon messze, 5000 kilométerre az ukrán határtól. Tehát, hogy képesek végrehajtani összehangoltan egy nap alatt 5 repülőtér ellen olyan támadást, amit nem tudott kivédeni Oroszország, ez azt jelenti, hogy nagyon sérülékeny. Tehát egy nagyon kemény pofont kapott Oroszország, és a presztízsén is esett egy nagyon, nagyon nagy folt, mert idáig azt mondta, hogy ő meg tudja védeni a saját... Bár idáig eddig is voltak ilyen akciók, de ilyen látványos és ilyen nagy nem volt. Ez egy hatalmas siker az ukránok számára, és egy nagy szégyen Oroszországnak. Hát nem tudom, ez hogy fogja beárnyékolni a mai tárgyalásokat, ugye a mai napon Isztambulban találkoznak a felek, de hát senki nem vár ettől semmit, mert az oroszok ugye nem is voltak hajlandók bemutatni a memorandumukat, állítólag ma fogják ismertetni, hogy egyáltalán mit kérnek, mit akarnak, ezt még nem tudjuk, mert ezt nem mutatták be. Ukránok is elvitték a saját memorandumukat, tehát szerintem ezek olyan messze vannak egymástól, mint Bakovit és Jeruzsálemtől, tehát én nem számítok arra, hogy bármi megállapodás lesz. Legfeljebb újabb fogoly cserében tudnak. Hadifogoly cserében állapodhatnak meg.
Hát úgy tűnik, hogy ez a putyini időhúzó taktikának egy köbben semmi.
Persze, erről szól.
Igen. A Fehérház meg az utóbbi időben elkezdett esküdözni, hogy na most már, hogyha Putyin tényleg nem tér észhez, már az elnök le is őrült ezt egy kicsit.
Igen, azt mondta, hogy őrült. Nem
értem. Igen. Akkor jönnek a szankciók, de ezt Putyinnak sem le, vagy bocsánat, Trumpnak sem lehet elhinni.
Nem. Sajnos nem. Inkább lehet hinni abban, hogy van egy már április 5-e óta beterjesztett kétpárti javaslat a szenátusban. Lindsey Graham republikánus szenátor, ő egy nagyon kemény ukránokat támogató és orosz ellenes szenátor, és demokraták közösen, és ők hát éppen Varsóban voltak ők is az elmúlt időszakban, és ott jelentették, hogy most már nem várnak tovább, és beterjed, és napirendre is tűzik. És megvan hozzá a 60 képviselő, hogy a demokraták eleve támogatják, és jó néhány kemény vonalas, úgynevezett héja republikánus is támogatja. Ha ezt megteszik, hát én remélem, akkor ez egy óriási pofon Trumpnak is. Mert Trump valóban, hát ebben az ügyben egy szájhős. Aki össze-vissza beszél, látszik, hogy konzisztens terve nincs, fenyegetőzik, az nem jön be, akkor visszavonul, akkor azzal fenyegetőzik, hogy kilép teljesen, aztán mégse lép ki teljesen, de mégse lép. Nyomás idáig csak Zelenszkijre gyakorolt komolyan. ugye három telefonbeszélgetést folytatott Putyinnal, mindegyikről azt mondta, hogy nagyon pozitív volt, de semmi hatása egyiknek sincs, tehát nem látjuk harcszéren, sőt. És valóban arról van szó, hogy Putyin remekül ért hozzá, hogy hogyan nyerjen időt. Putyin abban bízik, hogy gyakorlatilag ezt el tudja húzni végtelen sokáig, és hogy szép lassan fölörli az ukránokat. Az ő elképzelésük szerint, ha az év végéig sikerül kitartani a fronton, akkor össze fog omlani Ukrajna, mert nem kap. Ugye hamarosan kifutnak az amerikai támogatások, amiket még Biden alatt fogadtak el, azokat most kapják az ukránok, de ez már ennek most a lassan vége, és félő, hogy nyár végére már az amerikai támogatás katonai, tehát a katonai eszközök a támogatás teljesen elapad, és az európaiak egyáltalán nincsenek abban a helyzetben, hogy teljes egészében pótolni tudják. Egyre több mindent adnak és biztosítanak, és ugye a legnagyobb veszély az, hogyha nem kapja meg a felderítési adatokat és a felderítési támogatást Ukrajna. Mert az idáig nagyon sokat segített, hogy a műholdakkal gyakorlatilag harckocsikra lebontva figyelték az oroszok mozgását, az amerikaiak is erről tájékoztatták az ukránokat. Tehát sehol semmilyen meglepetésszerű dolgot nem tudtak végrehajtani az oroszok, sőt legtöbbször nagyon komoly tűzerő fogadta az ő támadási kísérleteiket, amik hát így kudarcba is hulladtak. Tehát ha ez leáll, akkor ugye láttuk, hogy amikor 5 napig leállt, akkor Kurszkot gyakorlatilag elvesztették az ukránok. Tehát amikor nem kaptak támogatást föntről, de nem tudták, hogy mi történik a frontvonal mögött, akkor abból az lett. Úgyhogy ebbe bízik Putyin, nyilvánvalóan, hogy ez elapad, és akkor ősszel egy nagy rohammal teljesíteni tudja a tervét, és most már többről is beszél, tehát most már nem csak a 4 megyéről, amit mondott, hanem most már Odessa is, és a teljes tenger, a balti fekete-tengeri partvidékről, tehát úgy gondolja, hogy az egészet szeretné megszerezni, és akkor onnan már csak egy ugrás, sőt annyi sem Transnistria, ahol egyébként is orosz katonák állomásoznak, ez ugye Moldova része. A Dumának már van egy olyan határozata 2 évvel ezelőttről, hogy az is Oroszország természetes része, mert ugye azt még a napoleoni háborúk idején foglalták el. Tehát ő most abban reménykedik, hogy ezt végre tudja hajtani. Ha kellőképpen ki tudja sakkozni, hogy a nyugati támogatások kifáradjanak, és főleg a Trump-féle támogatás őnek vége legyen, akkor jó helyzetben van. Tehát egy ravasz taktikát folytat, azt tudja, hogy Trump számára elfogadhatatlan lenne, ha ő élesben elutasítaná, mert az egy nagyon nagy kudarc, amit a Trump személyisége nehezen viselne el. Tehát ezért játszani kell azzal, hogy találkozunk, majd van egy újabb tervem, megint javaslok egy találkozót Isztambulba, ahol nem fog történni semmi, és közben meg hát folyik a fölörlő hadművelet. Azért az az igazság, hogy az elmúlt 2 hónapban ők 15 négyzetkilométert hódítottak el, ami nem tűnik soknak, de azért az azt jelenti, hogy lassan-lassan előre jutnak, hát óriási véráldozatokkal egyébként.
De hát ember, mint a tenger.
Az van, és az nem számít. Tehát, ugye itt van a nagy különbség az ukrán és az orosz hadvezetés között is, hogy az oroszoknál gyakorlatilag az emberveszteségnek nincs jelentősége. És furcsa módon a közvélemény szemében sem. Tehát a közvélemény is közönösen tűri tulajdonképpen. Hát a hozzátartozók persze nem, mert azért lehet látni riportokat, hogy zokogó anyák és feleségek a temetőkben, mert most már tömegével vannak ilyenek, de a közvélemény nagy része az meglehetősen közönösen tűr, és hát persze ugye ott már végbe ment az, amit most itt éppen Magyarországon kísérleteznek, a független média és a civil társadalom teljes ellehetetlenítése, ez már nincs, tehát gyakorlatilag nem létezik, aki van, az a börtönben van, vagy emigrációba kényszerült, és a közvélemény csak a propagandát látja, a propaganda szerint minden nagyon a tervek szerint halad, minden tökéletes, hősök azok, akik kint vannak, aki bármilyen kritikus megjegyzést tesz, az hazaáruló, és rögtön bíróság elé kerül, tehát a terror és a propaganda együttes hatására bénult az orosz társadalom, tehát nem tiltakozik.
Mi van abban a tervezetben, amit a demokraták meg a republikánusok közösen terjesztenek be?
Hát az pontosan arról szól, hogy vámokat kell kivetni, ez a nagyon súlyos vámokat, nem csak az orosz termékekre, hanem a harmadik országokra is, akik hajlandók az oroszoktól vásárolni. Tehát ez minket is nagyon érint.
Hát igen.
Ez ugye ők Kínára céloznak, mert Kína a fővásárlója az orosz olajnak és földgáznak, ma ő legtöbbet ő vásárol Oroszországtól, de hát ez minket is érint. Úgyhogy ez ugye érdekes azért, hogy amikor bármi is most fölmerült Brüsszelben, hogy 28. január 1-től nem lehet már vásárolni se földgázsáról, hihetetlen hőbörgés volt a magyar kormány részéről. Amikor ezt Palladino ügyvívő mondja el itt a Budapesten, minden nagy nyilvánosság előtt az Egyensúlyi konferencián, arra teljes hallgatás a válasz egyáltalán. Vagy amikor most a szenátorok ezt akarják előírni, ami hát gyakorlatilag Magyarországot is nagyon súlyosan én. És ráadásul ez azonnal lépne életbe, tehát az európai terv azért az ad két évet arra, hogy ki lehet lépni ebből, és ki lehet építeni a párhuzamos beszerzési csatornákat. Meg lehetne csinálni. Ugye több ország megcsinálta. Tehát idáig teljesen leállt Lengyelország, teljesen leállt Finnország, Bulgária, az orosz
földgázom.
És a Baltikum egészen, persze, az már teljesen. Ők már leálltak teljesen az orosz földgázról és kőolajról.
A Bulgária külön meglepetés ebből a szempontból.
Igen, Bulgária nagy meglepetés, így van, de Csehország és Ausztria is leállt. Tehát meg lehet ezt csinálni, csak éppen Magyarország nagyon nem akarta megcsinálni, mert ezen keresett. Ugyan a földgázon szerintem nem keresett, legalábbis hivatalosan nem. Hát, hogy aztán mellékcsatornákon mi történt, azt nem tudjuk, de hivatalos csatornákon azt látjuk, hogy mi nagyon drágán vásároljuk a földgázt Oroszországtól. Kőolajban más a helyzet, az valóban lényegesen olcsóbb, 20-21%-kal, ezt cseh forrásokból tudjuk, mert itt titkolják, de a csehek, amikor leálltak, akkor bejelentették, hogy ez azért veszteség nekik, mert 21%-kal olcsóbb volt az Ural. Igaz, hogy az rosszabb minőségű, magasként tartalmú, de hát lényegesen olcsóbb.
Ez az Urali?
Urali, igen, ez az Ural. Ugye az nem Brent minőség, hanem Urali.
Hát a MOL is, ha jól tudom, akkor a Magyarországon kitermelt kőolajat keveri az Urálival, mert az Urali önmagában.
Az nagyon nehezen finomítható, ugye erre is hivatkoznak, hogy teljesen erre állt rá a 100 halombatta, hogy az Uralit finomítsa, mert a sokkal nehezebb, mint a Brentet. Az szóval nem igaz, hogy a nehéz az átállás, mert például a németek rögtön megcsinálták.
Hát ezek paraszvakítások, ez igazából. De visszatérve Trumpra, ön említette, hogy egy ingatlan spekuláns ravasságával közelít a világpolitika dolgaihoz. De ha ez így van, akkor nem nagyon értem, hogy miért nem veszi észre, hogy üzletet egyedül az egyébként általában lenézett és nem szeretett Zelenszkijjel tudott csinálni, amikor aki vele mégiscsak aláírtak valamit. Hogy mennyit ér a gyakorlatban, azt nem tudom.
Jelenleg semmit, mert ez ugye béke kell.
Igen. De ami üzlet Oroszországban van, azzal kapcsolatban Putyin egy árva hangot nem mondott konkrétumot, csak így eteti kézből. Hó, itt nagy üzletek vannak Oroszország, hatalmas területeink vannak, tele vagyunk gyémánttal, arannyal, mindennel. És akkor ez elindul, mint egy alvajáró Putyin irányába, miközben Putyin nem mutat neki semmit.
Pontosan
nem értem.
Igen, hát ez nagyon keveset tudok hozzátenni. Ugye az is jellemző, hogy a fő tárgyalónak egy Steve Witkoff nevű nagy ingatlan üzletel embert nevezett ki, akinek régi jó barátja New Yorkból, akinek nulla külpolitikai tapasztalata van, és ő tárgyal például az ukrán-orosz békéről is, és mint kiderült, a tárgyalás egy fő része nem is erről szóltak, hanem pontosan ez az etetés része volt, hogy majd milyen üzleti lehetőségek lesznek. Konkrétum semmi. Tehát semmilyen megállapodás tervezet nincs, semmi nincs, de hát ezzel bódítják Trumpot, hogy itt majd hatalmas üzleteket tud kötni Oroszországgal. Most azért nem tudom, hogy az nem jutott el a tudatokig, hogy Oroszország, vagy a jelenlegi Oroszországnál, tehát a Putyin vezette Oroszországnál megbízhatatlanabb partner nincs. Hát minden 5 különböző nemzetközi szerződésben vállalt garanciát Ukrajna területi integritására. Minden fölrúg. Még ha lenne is szerződés, az se ér semmit. Naponta változtatják meg. Hát ott vannak a történetek, Navalnyitól kezdve Hodorkovszki. Minden törvényes feltételt egy pillanat alatt áthágnak, átírnak. Hát ott semmilyen jogbiztonság nincs. Tehát semmit nem ér az. Még az se, hogyha aláírnának egy megállapodást bármivel kapcsolatban. Tehát ugye ugyanezért egy nagy illúzió az, hogy majd leválasztja Kínáról. Kínáról már nem lehet leválasztani Oroszországnak, gyakorlatilag ő kliens állama. Másrészt pedig Putyinnak ágában sincs valójában leválni, mert ez az az életét jelentő utolsó szalmaszál Kína. Mert ha Kína nem működne, együttműködne az európaiakkal és a világgal a szankciókban, akkor Oroszországnak már vége lenne. Gyakorlatilag azért marad fenn, ebben sajnos, hogy Indiának is van szerepe, de főleg Kína, mert hihetetlen több 100 milliárd dollár értékben vásárol most nyersanyagokat Kínába, Oroszországtól, és persze ennek cserében szállít mindent Oroszországnak. Félvezetőket is, mindent, amitől el lenne zárva egyébként Oroszország. Tehát nem tudná megépíteni a drónjait, a katonai eszközeit, semmit, hogyha, mert önmagának nem képes ezeket előállítani. Ha Kína betartaná ezt, akkor vége lenne. Ezt nagyon jól tudja Putyin. Hát ezért nem leválasztható. Ráadásul most kötöttek egy úgynevezett határok nélküli együttműködési megállapodást Kínával. Ez ugye a ugye Kínában minden ilyen szimbolikusan van megfogalmazva, velünk négy évszakos megállapodást kötöttek, tehát minden évszakban működik, de ennek a legmagasabb fokozata a határok nélküli, az unlimited együttműködés. Tehát én szerintem ez egy teljes illúzió, hogy majd ő leválasztja. Valóban egy demokratikus Oroszország az fontos partnere lehetne a nyugatnak, mert azért az érdekei igazából Oroszországnak nem esnek egybe Kínával, sőt, mert szerintem Kína egy egyértelmű alávetett kliensállammá teszi nagyon rövid időn belül Oroszországot. Tehát ha lesz egy olyan vezetés, ami felismeri az érdekeit, akkor az nyugattal próbál együttműködni, hogy meg tudja óvni Szibériát és az északi hajózási útvonalat, amire már szemet vetett Kína. De a putyini vezetés nem ezek az érdekek vezetik, hanem a saját hatalmi érdekei. És ő akkor maradhat hatalmon, hogyha Kínával ezt a kapcsolatot fönntartja. Tehát ugye Oroszországnak egy nagy tragédiája az, hogy a szűk hatalmi elit érdekei, azok teljesen ellentétesek valójában az orosz nép, vagy az orosz ország tényleges érdekeivel. Mert az nem az lenne, hogy Kínának alárendelt másodlagos szereplő legyen.
Igen, de van itt valami, amivel mindig lehet játszani. Ezt tudnék a nagyhatalom, Oroszország mint nagyhatalom, amelyik, hát legalábbis nekem a személyes tapasztalataim Oroszországban, meg máshol is, amikor abszolút hétköznapi, majdhogy nem falusi, kisvárosi oroszokkal találkoztam, hogy mindegyik meg van fertőzve egy nagyhatalmi tudattal, és hajlamos úgy viselkedni, mint aki idegen országban és olyan helyen van, ami nas, tehát ami a miénk.
Miénk, igen.
Igen. Találkoztam egy ilyen idős orosz asszonyal valamelyik boltban, ott üvöltött a hentessel, hogy beszéljen vele oroszul. Mit képzel?
Ez itt Magyarországon?
Igen, igen.
Hát ez döbbenetes.
De nem az egyetlen. Tehát azt hiszem, hogy ez a fertőzöttség, vagy ez a megszokottság, hogy egy nagy hatalom része vagyok, ez nagyon sok mindent pótol nekik, fura módon, mint ahogy a magyar nacionalizmus is.
Igen.
Ez a miénk a Kárpát-medence, mi vagyunk mi? Küldetés tudatosak, és mik van nekünk? Kultúrfölényünk van, igaz?
Igen, hát a szakirodalomban is ez tetten érhető, amiről szerkesztő úr beszél, úgy nevezik, hogy orosz birodalmi nacionalizmus, ami egy kicsit más, mint az etnikai természetű, tehát valóban úgy gondolják, hogy a birodalom az övék, és ez több évszázad alatt alakult ki.
Igen.
Hát azért az orosz cári birodalom is egy nagy birodalom volt, és utána a Szovjetunió is valójában egy orosz birodalom volt, csak fedő neve volt a Szovjetunió, és ma ugyanennek a helyreállítására törekednek. Hát Putyin nem is rejtette véka alá, amikor azt mondta, hogy a 20. század legnagyobb tragédiája a Szovjetunió összeomlása volt. Tehát ő valóban a ruszki mír, ugye ez a fogalom, az orosz világ, az nem Oroszország, hanem mindaz, ahol szerintük az orosz kultúra, vagy az orosz fennhatóság valamikor érvényesült, és aminek érvényesülnie kell. Hát ez az ideológia vezeti Ukrajna bekebelezésére is, meg Belarus, hát az már ott van, de a közép-ázsiai köztársaságok is veszélyben vannak. Egyébként már érzékelik is, szerintem a türk tanácsvali mozgásuk az azt jelzi, hogy szeretnének egy kicsit függetlenedni ettől, mert van egy nyomás, és megjelenik az a, főleg Kazasztán kapcsán, ahol egy jelentős orosz kisebbség él, az orosz gondolkodásban, hogy többen azt is vissza kéne venni. Tehát az is hozzánk kéne tartozzon.
És végül mindebben, amit fölvázolt az elmúlt majdnem egy óra alatt, Magyarország mit Ilyen szerepet játszhat el. Több én interjút láttam, meg olvastam, ami arról szól, hogy és ön is említette, hogy ugye vannak az amerikai követelések, amiket a magyaroknak meg kéne tartaniuk, de hallgatnak erről, viszont föl kéne adni olyan kínai érdekeket, amik irányába viszont elköteleződött Orbán. Magyarán, ez a középen állás, olvasom ezekben az interjúkban, de látom is, ez egyre kevésbé valószínű. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Nem igaz, hogy Magyarország tud lavírozni Amerika és Kína és a Európai Unió, vagy éppen Putyin és Kína között.
Igen, ezt én ugyanígy látom, és erre szerintem szép lassan kezd rájönni a magyar kormány is, hogy ez nem megy. Tehát sokáig lehet, vagy jó ideig lehetett ezt csinálni, hogy mi itt is vagyunk, ott is vagyunk, ez a pávatánc, ugye így hívja Orbán Viktor a saját politikáját, de most lassan eljön ez a pillanat, és nem feltétlenül most a Putyin kapcsán, de Kína kapcsán egyértelműen, hogy itt választania kell, hogy amerikaiak vagy Kína. Nagyon élesen nyilatkozott egy budapesti konferencián nemrég, az Egyensúly Intézet konferencián Gorka Sebestyén, aki a legmagasabb rangú magyar ember a Fehérházban, ugye a terrorizmus elleni igazgató a fehérházi stábban, aki azért személyesen is közel áll Trumphoz, és ő azt mondta, ő nagyon nyíltan azt mondta, hogy a Kínával való üzletelést azt abba kell hagyni, hogy ezt várja el. Azt mondta, hogy azt tanácsolom Orbán úrnak, vagy Orbán miniszterelnök úrnak, hogy tanulmányozza Kínának a gazdasági terveit, és rá fog jönni, hogy azok mennyire kártékonyak azoknak az országoknak, akik együtt működnek velük, és vonja le a tanulságokat. Majd a végén, amikor valaki feltette azt a kérdést neki, hogy megbízható szövetségesnek tekinti-e Orbánt amerikai szempontból, akkor azt mondta, hogy erre nem kíván válaszolni. Ez már nagyon jelzi azt, hogy láthatóan az amerikaiakban is elindult egy bizalmatlanság Orbánékkal kapcsolatban, azt látja, hogy őket is megpróbálja átverni, és lavírozni Amerika és Kína között. Ugye ráadásul a CPEC másnapján Orbán Viktor fogadta a kínai kommunista párt központi bizottságának a titkosszolgálatokért felelős vezetőjét Budapesten, aki Moszkvából érkezett egyenesen Budapestre, tehát még az egésznek az optikája is elképesztő, hogy eljött Moszkvába, aki ugye a főszövetséges, és aztán Budapestre. Tehát ezt nem lehet sokáig csinálni. És hát Európában is, ugye most teljes hadi állapotban van az Európai Unióval, most épp egy újabb dolgot indított el ezzel az ellehetetlenítési törvénnyel, miközben az érdekeit az diktálnák, hogy az európaiak védőernyője alá bújjon be például a vámok, vagy majd ha jön a nagy vám, amiről beszéltük az imént, abban az esetben, hogy nem vált le az orosz energiahordozókról. Tehát itt nagyon nehéz helyzetben lavírozta magát, tehát a pávatánc az lassan kezd önmagába visszahullani, és ezt én úgy láttam, hogy érzékelés a magyar vezetés, és most bajban van. Tehát ezt érzi, és ezért örülhetett nagyon például Navrovszkinak, hogy kap valamiféle támogatás, segítséget Európában, mert teljesen elmagányosodott. Hát az a kétségbeesett dolog, hogy még Szimeon mellé is odaállt, aki aztán egy igazi magyar gyűlölő politikus, az azt mutatta, hogy nagyon kell a szövetséges. Mert ő azt mondta, hogy nem számít, hogy mi van az erdélyi magyarokkal, azt számít, hogy Európában legyen szövetségesem. Az fontosabb. De hát az nem jött be. De most Navrocki, csak hogy Navrocki nem ugyanazt a szerepet játsza, mert ugye a román alkotmányosság szerint az elnök képviseli az országot az Európai Tanácsban, míg a lengyel alkotmányosság szerint a miniszterelnök.
Hát igen, és ráadásul ott van az, hogy miközben a magyarok némán hallgatják az amerikai ügyvivőnek a szavait, közben arra kell gondolniuk, hogy na jó, de hol vannak az amerikai befektetések, amiket Orbán remélt, vagy várt. Tehát ez nem úgy van, hogy Trump azt mondja, hogy menjél amerikai tőke Magyarországra, mert vagy megy, vagy se.
Na de ő nem is mond ilyet, ő azt mondja, hogy gyere haza amerikai tőke. Hát az ő politikája, ez pontosan ellentétes ezzel. De hát nem, hogy az nem jött, hogy amerikai tőke, de hát a beruházásvédelmi megállapodást nem kötötték meg, a kettős adóztatást elkerülő megállapodást nem kötötték meg, sőt, Scott Bessent, a pénzügyminiszter azt mondta, ez most nem aktuális. Tehát ők most nem akarják segíteni azt, hogy az amerikai tőke kimenje. Ugye ez egy fontos feltétel a tőke kimenetelnek, hogy biztonságban legyen, hogy ezek a megállapodások létezzenek. Ezt egyáltalán nem akarják az amerikaiak. És szemmel láthatólag semmi ilyen lépés nincs.
Hát ezt hívják azt hiszem a kétszélköztapadalán sajnos, igen. Viszont mi is zuhanunk vele.
Igen, hát ezekkel mindig az a baj, hogy ez az egész országot is érinti, nem csak a kormányt.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Szent Iványi István külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár és európai parlamenti képviselő volt velünk az elmúlt 52 percben. Bacsa Botond, Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!